Lukács evangélium a 16. és 17. fejezet. Jézus olyan témáról beszél itt, amely kellemetlen lehet egyes embereknek, de számomra nem kellemetlen, mert nincs semmi aggodalmam a pokollal kapcsolatban. Jézus itt a farizeusokkal vacsorázik szombatnapon. Ez még ugyanaz a vacsora, ahová Jézust meghívták a 14. fejezet elején. Ő néha a tanítványaihoz, néha pedig a farizeusokhoz szól. E fejezet elején a tanítványaihoz beszél. Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. Azért előhívatta, és így szólt hozzá. Mit hallok rólad? Adj számot a sáfárságodról, mert nem lehet többé sáfár. Erre a sáfár így gondolkozott magában. Mit tegyek, ha az uram elveszi tőlem a sáfárságot? Kapálni nem bírok, koldulni szégyelek. Tudom már, mit tegyek, hogy amikor elmozdítanak a sáfárságomból, legyen, aki befogadjon a házába. Azután egyenként magához hívatta urának minden adósát, és megkérdezte az elsőtől. Mennyivel tartozol az én uramnak? Az így felelt. 100 korsó olajjal. Erre azt mondta neki. Vedd az írásodat, ülj le gyorsan, és írj 50-et. Azután a másiktól is megkérdezte. Te mennyivel tartozol? Az így válaszolt. 100 kórus búzával. Erre így szólt hozzá. Vedd az írásodat, és írj 80-at. Az ura pedig megdicsérte a hamis sáfárt, hogy okosan cselekedett, mert a világ fiai a maguk nemében okosabbak, mint a világosság fiai. Én is mondom nektek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonnal, hogy amikor elfogy, befogadjanak titeket az örök hajlékokba. Jézus példázata a sáfárságról szól. Az első dolog, amit erről a sáfáról mondhatunk, hogy mindene, ami volt, az ura tulajdona volt, tehát az ura vagyonát tékozolta. Ennek alkalmazása az, hogy Isten sáfárokká tett minket, és mindenünk, ami van, az igazából az Isten tulajdona. A Biblia azt mondja, hogy az Úré a föld minden gazdagságával együtt. Isten abban a kiváltságban részesít engem, hogy felügyelhetem azt, ami az övé, ugyanakkor mindenért felelősséggel is tartozom neki. Ha te magad Jézus Krisztus szolgájaként látod, akkor természetes dolog, hogy mindened, ami van, az az övé, és semmit sem mondasz magadénak. Egy másik példázatot is mondott a sáfáról Jézus. Az úr egy távoli országba utazott, és mindenét rábízta a felügyelőkre, egyiknek 5 talentumot adott, a másiknak 2, a harmadiknak pedig 1. Amikor visszajött, akkor el kellett számoljanak azzal, hogy mit tettek az úr vagyonával. Ezt a felügyelőt pedig azzal vádolták, hogy eltékozolta az úr javait, ezért aztán el kellett számoljon mindennel. A Biblia szerint egy nap mindnyájan ott fogunk állni Isten előtt, és el kell számoljunk azzal, hogy mit tettünk a földi életünk alatt. A 2. Korintus 5. fejezetében Pál azt mondja, hogy mindnyájan Krisztus ítélőszéke előtt fogunk állni. Azt is tudjuk, hogy a munkánk alapján fognak minket megítélni. Sok minden el fog égni a tűzben ezek közül, de a megmaradókért jutalmat kapunk majd. A történetbeli felügyelő tudta, hogy bajban van, mert bűnösnek találtatott az ura tulajdonának eltékozlása miatt, és tudta, hogy el fogja veszíteni a munkahelyét. Mindez aggodalommal töltötte el, mert tudta, hogy nem bír kapálni, a kéregetést pedig szégyenli. Aztán egy tisztességtelen ötlete támadt, és behívatta urának adósait, majd csökkenteni kezdte ezeknek a kötelezettségeit az urával szemben. Ebben a történetben az úr valószínűleg egy ingatlan tulajdonos volt, aki bérfejében a termés egy részét kérte cserében. Az emberek gyakran a földön megtermelt búzában vagy olajban fizették meg a bért. A kötelezettségek csökkentésével az embereket saját maga felé akarta elkötelezni úgy, hogy miután kirúgták a munkájából, egy ideig meg tudjon élni ezekből az emberekből. A felügyelő a jövőjét próbálta biztosítani, a még meglevő pozíciójának előnyeit kihasználva. Eddig világos a történet, de a következő sorban az úr megdicséri a tisztességtelen sáfárt. De vajon miért? Megérteném, ha az úr azt mondaná, hogy vessétek ki azt a hamis sáfárt az adósok börtönébe, amíg mindenért meg nem fizet. De az úr megdicsérte őt. Vajon miért? Nem a cselekedete és nem a tisztessége, hanem az előrelátása miatt. Azért a bölcsességért, amivel a jelenlegi helyzetét arra használta ki, hogy a bizonytalan jövőjét bebiztosítsa. A példabeszédekben Salamon azt mondta. Eredj a hangyához, terest! Figyeld, hogy mit tesz, és okulj! Mert nincs vezére, előjárója vagy uralkodója, mégis biztosítja a kenyerét nyáron, begyűjti eledelét aratáskor. A hangya valóban valami módon tudja, hogy az idő nem mindig lesz ilyen szép, és jönni fog a tél, a hideg, és akkor már nem fog tudni kimozdulni és ételt keresni. Ezért aztán tudja, hogy most nyáron kell összegyűjtenie annyit, amivel át tud telelni. Más szóval, használd ki a jelen lehetőségeit arra, hogy a jövőre felkészülj. Ez volt a sáfár bölcsességének lényege is. Mi is tudjuk, hogy egy napon meg fogunk halni, és azt is tudjuk, hogy semmit sem vihetünk magunkkal. Azt is tudjuk, hogy a mennyországi kincseket most kell összegyűjtsük, kihasználva a kínálkozó alkalmakat. Tudjuk, hogy mesztelenül jöttünk a világba, és ugyanúgy fogunk távozni is innen. Semmit sem hoztunk, és teljesen biztos, hogy nem is fogunk vinni semmit. A mennyországra most tudok felkészülni, és ezt mondja Jézus is. Szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonnal. Használjátok a rendelkezésetekre bocsátott pénzt oly módon, hogy örökkévalóan kamatozzon nektek. Úgy fektessetek be az Isten országába, hogy mikor az utatok végére értek, akkor befogadjanak az örökkévaló hajlékba. Biztos vagyok benne, hogy Istennek érdekes könyvelése van. Pál apostol megköszönte a filippiek által küldött ajándékokat, és ezt mondta. Nem mintha az ajándékot kívánnám, hanem azt kívánom, hogy bőségesen kamatozzék az a ti javatokra. Megköszönte az ajándékot, de nem azért, mert különösen szüksége volt arra, hanem azért, mert a Pál által tanított emberekért járó áldás az adakozók számlájára lesz írandó, mivel ők támogatták Pál feléjük történő szolgálatát. A pénz egy hatalmas lelki gazdagság forrása lehet, ha megfelelően használjuk. Lehet áldás és lehet átok, attól függően, hogy hogyan használják. Az ember által elérhető legnagyobb teljhatalom forrása lehet, de nagyon gyakran okoz teljes bénulást. Jézus pontosan e bénulással kapcsolatban figyelmeztet. A mennyországba való érkezésnek igen érdekes vetülete lesz az, hogy sok olyan emberrel fogunk találkozni, akiket sohasem láttunk, és mégis közünk lesz ahhoz, hogy ők oda kerültek. Lehet, hogy egy afrikai benszülött a mennyországban való bejutás után megkérdezi, hogy miként kerültem én ide. Isten felnyitja a könyvét, és azt fogja mondani, hogy a te misszionáriusodat Chuck Smith támogatta, és amikor ő megérkezik, akkor őt keresd. És amikor odajön hozzám örvendezve, akkor én csak állok, és azt fogom kérdezni. Ki vagy te? És akkor kiderül minden. De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akit nem hallottak? Hogyan hallják meg ige hirdető nélkül? És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Így van megírva. Milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik. Az elküldésben is részt tudunk venni, így hát használjátok ki a hamis mammonatta lehetőségeket. A következő versben Jézus a mennyországba való belépésről beszél, és ismerteti e példázat alkalmazását. Aki hű a kevesen, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Ha tehát a hamis mammonon nem voltatok hűek, Ki bízza rátok az igazit? Ha jelenleg dollárokat hamisítotok, akkor a nagyobb lehetőségekkel még hamisabbak lesztek. A hamis mammon nem igazi gazdagság, mert a rozsda és a moly megrághatja. A bankok tönkre mehetnek, nagyon sok módon eltűnhet ez a hamis mammon. Az igazi kincsek az Isten országában vannak, és azok örökkévalóak. És ha a másén nem voltatok hűek, ki adja oda nektek azt, ami a tietek? Egy szolga sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Megosztott hűség nem létezik. Hallották mindezt a farizeusok is, akik pénzsóvárak voltak, és kigúnyolták őt. Ő pedig ezt mondta nekik. Ti igazaknak tartjátok magatokat az emberek előtt, de Isten ismeri a szíveteket. Nagyon sokszor az emberek megpróbálják előttem igazolni tetteiket. De én nem vagyok senki bírája, nem kell előttem semmit igazoljál, mert Isten az, aki ismeri szívedet. A farizeusok is mindig szerették igazolni magukat az emberek előtt. Mert ami az emberek előtt magasztos, Isten előtt utálatos. A törvényt és a prófétákat Jánosig hirdették. Azóta az Isten országának örömhírét hirdetik, és mindenki erőnek erejével törekszik feléje. János idejéig a törvény és a próféták uralkodtak, de János azt hirdette, hogy eljött az Isten országa. Jézus is arról prédikált, és mindenki arra fele törekszik. De hamarabb elmúlik az ég és a föld, mint hogy a törvényből egyetlen vessző is elveszne. Azt mondta, hogy a törvény Jánosig tartott, mégsem fog egyetlen vessző sem elveszni a törvényből. Valószínű, hogy nézeteltérések voltak a farizeusok és Jézus között az elválással kapcsolatban. Az egyik iskola, amely halálrabbit követte, nagyon népszerű volt. Ezek úgy értelmezték a válási törvényt, hogy a feleségben található tisztátalanság bármi lehetett, és ez okot adhatott a válásra. Ha a feleség túl sok sót tett a levesbe, már az is ok lehetett a válásra. A válási törvény ilyenfajta liberalizálása azt jelentette, hogy a férfi bármilyen oknál fogva elválhatott feleségétől. Majdnem olyan rossz volt, mint a mai világban. Jézus szó szerint értelmezte a törvényt, és ezután ezt mondja. Aki elbocsátja feleségét, és mást veszel, házasságtörő. És aki férjétől elbocsátott asszonyt veszel, szintén házasságtörő. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a gazdag előtt, fekélyekkel tele, és azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal. De csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Egyesek szerint ez egy példázat, de Jézus nem mondta ezt. Én sem hiszem, hogy csak egy példázat lenne, mert egyetlen példázatban sem nevezett meg senkit, de ebben a történetben Lázárt megnevezi. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Figyelemre méltó, hogy nem azt mondta, hogy a koldust is eltemették. Abban az időben a koldusokat a Tofet völgyébe dobták, amely a Sionhegy mellett terült el, ahol állandóan égett a tűz, és abban egyszerűen csak elégették a szegényeket, mint a szemetet. Amint ez a pokolban kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt. Ekkor felkiáltott. Atyám Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy ujjahegyét mártsa vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen gyötrődöm a lángban. De Ábrahám így válaszolt. Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátunk, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek. Se onnan ide át ne jöhessen senki. Ő pedig így szólt. Akkor arra kérlek, atyám, hogy küld el őt apám házához, mert van öt testvérem. Beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyére. Jézus itt a pokolról tanít, a Hádészről, amely a föld középpontjában található. Amikor Jézustól jelet kívántak, ezt válaszolta. Ez a gonosz és parázna nemzedék jelt követel, de nem adatik nekik más jel, csak a Jónás próféta jele. Mert ahogyan Jónás három nap és három éjjel volt a halgyomrában, úgy lesz az emberfia is a föld belsejében három nap és három éjjel. Jézus tehát beazonosította a helyet, és azt is tudjuk, hogy Jézus leszállt a pokolba, amikor meghalt, és Isten beteljesítette ezt a proféciát is. Mert nem hagysz engem a holtak hazájában, nem engeded, hogy híved leszálljon a sírba. Péter az apostolok cselekedeteinek második fejezetében ezt mondja. De proféta volt, és tudta, hogy az Isten esküvel fogadta neki, hogy véréből valót ültet a trónjára. Ezért előre tekintve a Krisztus feltámadásáról mondta azt, hogy nem marad a halottak birodalmában, és teste sem lát elmúlást. Ezt a Jézust támasztotta fel az Isten. Később Pál az efezusiakhoz írt levele negyedik fejezetében ezt írja. Felment a magasságba, foglyokat vitt magával, ajándékot adott az embereknek. Az pedig, hogy felment, mi mást jelent, mint azt, hogy le is szállt a föld gyomrába. Péter azt mondta, hogy így ment el a börtönben levő lelkekhez is, és prédikált azoknak, akik egykor engedetlenek voltak. Az írások szerint Jézus halála és temetése, és az ezt követő feltámadása előtt a Hádész, vagyis a pokol két részre volt osztva. Az egyikben Ábrahám vigasztalta azokat, akik oda kerültek, például az angyalok által odavitt szegény embert is. Mivel vigasztalta őket? Isten ígéretével, amely szerint a messiás el fog jönni, hogy kiszabadítsa őket. A zsidó levél 11. fejezetében Ábrahámról és a többi szentről van szó. Hitben haltak meg ezek mind, anélkül, hogy beteljesültek volna rajtuk az ígéretek. De csak távolról látták, és üdvözölték azokat, és vallást tettek arról, hogy idegenek és jövevények a földön. Mert akik így beszélnek, jelét adják annak, hogy hazát keresnek. És ha arra a hazára gondoltak volna, amelyből kijöttek, lett volna alkalmuk visszatérni. Így azonban jobb után vágyakoztak, mégpedig mennyei után. Ezért nem szégyelli az Isten, hogy őt Istenüknek nevezzék, mert számukra várost készített. Ábrahám vigasztalta őket, hogy Isten meg fogja tartani az ígéretét a messiáson keresztül. És egy napon a dicsőség elöntötte a pokol minden részét, amikor Jézus megérkezett és elmondta, hogy bevégeztetett, megváltattatok a bűneitekből. És feltörte a pokol kapuit, és amikor felment innen, kiszabadította a foglyokat. Jézus Krisztusra vonatkozó proféciát olvashatunk az Ézsaiás 61-ben is. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosoknak, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. És pontosan ezt is tette. Ezért írja Máté, hogy a sírok megnyíltak, és sok elhunyt szentnek feltámadt a teste. Ezek kijöttek a sírokból, és Jézus feltámadása után bementek a szent városba. Ekkor a pokol egyik részlege kiürült. A másik részleg is ki fog ürülni egy napon. Ez volt az a hely, ahol a gazdag ember gyötrődött a lángokban. Krisztus 1000 éves uralmának végén a halál és a Hádész ki fogják adni a halottaikat, és ezek mind az Isten nagy fehér trónusa előtt fognak állni. Ha valakit nem találtak beírva az életkönyvébe, azt a tűz tavába vetették. Ez a gehenna, a második halál. A pokol valójában nem örökkévaló, mert az ezer éves uralom után megszűnik. A Gehenna az a hely, amelyet Jézus külső sötétségként írt le, ahol sírás és fogcsikorgatás van, és ahol a tűz sohasem alszik ki. A Jelenések könyvében a Gehennáról ezt olvashatjuk. Gyötrődésük füstje száll fel, örökkön örökké. Értelmezzétek, ahogyan akarjátok, de ne kérjetek arra, hogy megváltoztassam. Mert Isten azt mondta, hogy ha valaki elvesz e prófétai könyv ígéiből, attól az Isten elveszi osztályrészét az élet fájából. De ez szörnyű, mondják egyesek. Egyet értek, és pont ezért nem szándékozok oda menni. Gyakori téves kérdés, hogy hogyan tud egy szerető Isten örökkévaló büntetésre adni embereket? A kérdés maga hibás, mert az általunk szolgált szerető Isten egyetlen embert sem küldött a pokolba, és nem is fog soha. A valóság az, hogy ő szabad akaratunk megszegésén kívül minden egyebet megtett azért, hogy ne kerülhessünk a pokolba. A szeretet Istene a fiát küldte a keresztre, hogy az ember ne kelljen bekerüljön a pokolba. Jézus az elveszettekért jött, és Isten mindent megtett, de az ember a saját akaratának következtében megy a pokolba. A kérdés helyesen így hangzik. Hogy lehet az ember annyira eszetlen, hogy saját választása miatt a pokolba kerüljön, amikor Isten mindent megtett, hogy megóvja ettől? Mert ez az igazság. Még néhány dolog a Hádészről. Nem lehet egyik részlegből átmenni a másikba. Ábrahám azt mondta, hogy közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátunk, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki. A tudat és emlékező képesség is rendelkezésre áll ott, mert a gazdag ember emlékezett földi jólétére és testvéreire. Nagyon érdekes, hogy volt egy ember, akit Betániában Lázárnak hívtak, és nagyon beteg volt. A lány testvérei sürgősen üzentek Jézusért, aki a Jordánnál volt akkor, hogy jöjjön rögtön, mert Lázár beteg. De Jézus két napig még ott maradt a Jordánnál, és utána elindultak Lázárhoz. Jézus azt mondta, hogy ő alszik. Lázár, a mi barátunk, elaludt, de elmegyek, hogy felébresszem. A tanítványok ezt felelték rá. Uram, ha elaludt, meggyógyul. Pedig Jézus a haláláról beszélt, de ők azt gondolták, hogy álomba merülésről szól. Amikor beértek a városba, Márta kifutott Jézus elé, és azt mondta. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten. Jézus ezt mondta neki. Feltámad a testvéred. Márta így válaszolt. Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. Jézus ekkor ezt mondta neki. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Radikális kijelentés, amely megosztotta az embereket. Voltak, akik hittek, és voltak, akik nem. Vagy van reményed az örök életre, vagy nincs. Márta így felelt. Igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kellett jönnie a világba. Jézus még mindig mélyen megindulva a sírhoz ment, ez egy barlang volt, és kő feküdt rajta. Jézus így szólt. Vegyétek el a követ. Márta az elhunyt testvére így szólt hozzá. Uram, már szaga van, hiszen negyednapos. Jézus azonban ezt mondta neki. Nem mondtam-e neked, hogy ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. Elvették tehát a követ, Jézus pedig felemelte a tekintetét, és ezt mondta. Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én tudtam, hogy mindig meghallgatsz, csak a körülálló sokaság miatt mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. Miután ezt mondta, hangosan kiáltott. Lázár, jöjj ki! Nem csak egyszerűen azt mondta, hogy jöjj ki, mert akkor az egész temető elindult volna. Vigyázni kell, amikor ilyen hatalom áll rendelkezésedre. És Lázár kijött a sírból. A farizeusok megtudták ezt, és tanácskoztak, hogy megölik Jézust. Lehet, hogy ennek a gazdag embernek a testvérei is közöttük voltak. Ábrahámnak igaza volt, mert még akkor sem hittek, amikor halottat feltámadni láttak. Mert Lázár visszajött a halálból, de ez sem tette hívővé a farizeusokat. De voltak mások, akik látták ezt, és hinni kezdtek. A világ összes bizonyítéka sem fog meggyőzni, ha előre eldöntötted, hogy nem fogsz hinni. A Jézusban való hit egy választás következménye, és ha úgy döntesz, hogy nem akarsz hinni, akkor semmi sem fog meggyőzni. Én a hitet választom, hiszek Jézusban, és ezáltal sohasem fogok meghalni. Tudtam, hogy furcsa vagy, mondják egyesek. De én ezt úgy értem, hogy nem fogok meghalni, csak elköltözni ebből az öreg sátorból egy új, gyönyörű házba, amit az Úr készített számomra. Az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Tudjuk pedig, hogy ha földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei házunk. Azért sóhajtozunk ebben a testben, mivel vágyakozunk felölteni rá mennyből való hajlékunkat, ha ugyan nem bizonyulunk, felöltözve is mezíteleneknek. Mert mi is, akik e sátorban vagyunk, megterhelten sóhajtozunk, minthogy nem szeretnénk ezt levetni, hanem felölteni rá amaszt, hogy a halandót elnyelje az élet. Isten pedig, aki minket erre felkészített, zálogul adta nekünk a lelket. Tehát mindenkor bizakodunk, és tudjuk, hogy amíg a testben lakunk, távol lakunk az Úrtól, mert hitben járunk, nem látásban. De bizakodunk, és inkább szeretnénk kiköltözni a testből, és hazaköltözni az Úrhoz. Ha majd egy napon azt olvassátok az újságban, hogy Chuck Smith meghalt, el ne higgyétek. Hibás tudósítás. A helyes így hangzana. Chuck Smith elköltözött régi elhasznált sátrából egy gyönyörű új hajlékba, amelyet Isten készített számára, és ez egy örökkévaló mennyei hajlék. Jézus most a tanítványaihoz fordul. Lehetetlen, hogy botránkozások ne essenek. Amíg ebben a világban élünk, mindig lesznek támadások, mindig lesznek emberek, akik el akarnak buktatni titeket. Lehetetlen ezek nélkül leélni egy életet, mert az emberek megkérdőjelezik a hitedet, kigúnyolják a Krisztusban levő életedet. De jaj annak, aki által esnek! Nem lehet buktatók nélkül élni, de jaj annak, aki el akar gáncsolni titeket. Jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába, és a tengerbe vetik, mintsem egyet is megbotránkoztasson a kicsinyek közül. Nagyon súlyos dolog valakinek a Jézusba vetett hitét megtámadni, vagy azon mesterkedni, hogy elbuktassad őt. Egy másik esetben ugyanezzel kapcsolatban Jézus azt mondta, hogy jaj annak, aki egy kisgyermeket akar megfosztani a Jézusban való tiszta és egyszerű hitétől. A nagy tudósú teológusok gyakran azzal vádolnak, hogy túl egyszerű evangéliumot hirdetek. Istennek adok hálát, hogy ilyen váddal illetnek, és remélem, hogy ez így is van. Remélem, hogy mindig egyszerű evangéliumot fogok hirdetni, mert az a probléma, hogy az emberek bonyolultá akarják tenni azt, amit Isten olyan egyszerűre teremtett, hogy egy gyermek is megértheti, és ezáltal megszabadulhat bűneitől. Tetszik nekem a Jézus által használt hasonlat. A hatalmas malomkövet hozzákötik a fickó nyakához, és belökik a galileai tengerbe. Jobb, ha ez történik vele, mint hogy megbotránkoztassa a kicsinyeket. Vigyázzatok magatokra! Ha vétkezik ellened atyád fia, figyelmeztesd, és ha megbánja, bocsáss meg neki! A figyelmeztetésnek megvan a maga ideje és helye. Bocsáss meg azoknak, akik megbánják. De nincs szó arról, hogy meg kellene azoknak bocsájtani, akik nem bánják meg, amit tettek. Szerintem nem kell azoknak megbocsájtani. Micsoda? Hát hadd kérdezzek valamit. Isten megbocsájt-e megbánás hiányában? Én egyetlen ilyen esetről sem tudok. Jézus azt mondta, hogy ha nem bánjátok meg bűneiteket, el fogtok veszni. Tehát a megbánás szükséges a megbocsátáshoz. Ha azt akarom, hogy mások megbocsássanak, akkor megbánást kell tanúsítsak. Isten nem fog megbocsátani megbánás nélkül, és nem is várja el tőlünk, hogy megbánás nélkül megbocsássunk. De ha megbánják, akkor meg kell bocsássunk. És ha naponta 7-szer vétkezik ellened, és 7-szer tér vissza hozzád ezt mondva, megbántam. Bocsáss meg neki. Ez aztán a nehéz dolog. Azt gondolhatod, hogy nem volt őszinte, mert csak kihasznált téged. Ennek ellenére meg kell bocsáss neki. De erre nem vagyok képes csak akkor, ha az Úr segít nekem. Az apostolok is ezt érezhették. Az apostolok így szóltak az Úrhoz. Növeld a hitünket. Az Úr ezt válaszolta. Ha olyan hitetek volna, mint egy mustármag, szerintem itt gyakran azt a hibát követjük el, hogy a hit mennyiségében gondolkodunk, és azt mondjuk, hogy a mustármag az milyen picike. De Jézus nem azt mondta, hogy a mustármag nagyságához hasonló mennyiségű hitetek legyen, hanem azt, hogyha olyan hitetek volna, mint egy mustármag. De nem is tudtam, hogy a mustármagnak van hite. Az Úr ezt válaszolta. Ha olyan hitetek volna, mint egy mustármag, és így szólnátok ehhez a vadfügefához, szakadj ki gyökerestül, és gyökerezd meg a tengerben, az engedelmeskedne nektek. Valóban a mustármag igen kicsi, és amikor elültetik, akkor földet húznak rá, és ott kicsirázik. Aztán elkezd nőni, és a nagyságához képest hegymagasságú földet mozgat meg ahhoz, hogy bokorrá fejlődjön. Tehát a magban egy olyan életfilozófia van elrejtve, amely hegyeket tud megmozgatni. Én is szeretném, hogy az Úr megnövelje a hitemet. De ez a hit dolog nagyon is nehéz tud lenni, mert sokszor mi magunk akarjuk előállítani a saját hitünket. Ez viszont lehetetlen. Gyakran nagy bűntudatunk keletkezik, mert valaki azt mondja nekünk, hogy sikerülne ez neked, ha elég hited volna. Nem lennél ilyen beteg, ha igazán hinnél. De az embereknek pont akkor van a legnagyobb együttérzésre szükségük, amikor betegek, amikor gyengék, vagy éppen amikor maguk alatt vannak. Az ilyen kijelentések egyáltalán nem segítenek, akárcsak jobb vigasztalói sem segítettek rajta. Nem tudom előállítani a hitemet, mert ez az Isten ajándéka. Az 1 Korintus 12-ben a Szentlélek ajándékainak sorában áll. Dicsőséges dolog, amikor Isten beülteti a szívedbe ezt a hitet, de ha nem, akkor nem tudom, hogy mit tehetsz. Az a megfelelő hozzáállás, amit a tanítványok is tanúsítottak. Uram, növeld a hitünket! Most pedig Jézus arról szól, hogy mit jelent az Úr szolgájának lenni. Ki az közületek, aki ezt mondja szolgájának, amikor az, szántás és legeltetés után megjön a mezőről, jöjj ide hamar és ülj az asztalhoz. Nem azt mondja inkább neki. Készíts nekem valami vacsorára valót, övezd fel magad és szolgálj fel nekem, míg eszem és iszom. Te majd azután egyél és igyál. Vajon megköszönje annak a szolgának, hogy teljesítette, amit parancsolt neki? Nem hiszem. Azért tehát ti is, ha teljesítettétek mindazt, amit parancsoltak nektek. Mondjátok ezt. Haszontalan szolgák vagyunk. Azt tettük, ami kötelességünk volt. Amikor befejezünk egy szolgálatot, és nagyon elfáradunk, és az Úr még egyet ad, van úgy, hogy meg sem bírok mozdulni a fáradtságtól. De mégis elmegyek a kórházba, imádkozok értük, bátorítom őket, aztán hazafele majdnem elalszom, és otthon, amikor bedőlök az ágyban, vajon akkor azt gondolom-e, hogy Uram, látod, hogy milyen jó vagyok? Látod, amit tettem érted? Most már megérdemlem, hogy megállj, mert olyan jó vagyok. De az Úr azt mondja, hogy ez legyen a hozzáállásod. Haszontalan szolgák vagyunk, azt tettük, ami kötelességünk volt. Szolgája vagyok, és az a dolgom, hogy engedelmeskedjek az Uramnak. Nem az, hogy dicsőséget, hátba veregetést, dicséretet vadásszak. Azt mondják, hogy nem könnyű engem vezetőnek elfogadni, mert nem szoktam hátba veregetni az embereket. Tudom, hogy ez nehézséget okoz a házasságunkban, és Isten segítségével próbálok változtatni. Tudom, hogy ez az én hibám, mert a feleségem nem a szolgám, hanem a társam. Nagy hibám, hogy nem mutatok iránta elég elismerést azért a sok jó dologért, amivel megáld. Egyszerűen csak elfogadom, és nehezemre esik megdicsérni a főztjét. Szeretném, ha dicsérgetném, de sajnos ez nem így van. Ha viszont odaégeti a répát, akkor azonnal szóvá teszem. Mitől vagyok ilyen ostoba, hogy nem tudom ezt megtanulni? Mégis szolgaként nem kell ezeket a dicséreteket vadászni, mert csak azt teszem, ami a kötelességem. Amikor útban volt Jeruzsálem felé, Szamária és Galilea között haladt át. Amikor beért egy faluba, szembe jött vele 10 leprás férfi, akik távol megálltak és kiáltozva kérték. Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk. Menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak! És amíg odaértek, megtisztultak. Tetszik nekem ez a történet, mert ismét láthatjuk, hogy mennyiféleképpen munkálkodott Jézus az emberek között. Sohasem dolgozott sablonosan, mert nem azt akarta, hogy rituálékat és formaságokat vegyünk figyelembe, hanem azt akarta, hogy szabadon elfogadjuk Isten különböző fajta munkálkodásait. Egy másik esetben odament egy leprás, leborult előtte, és ezt mondta. Uram, ha akarod, megtisztíthatsz. Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és ezt mondta. Akarom, tisztulj meg! És a lepra azonnal letisztult róla. Itt viszont egymástól távol álltak, és szó sincs arról, hogy Jézus megérinteni őket. Csak egyszerűen oda kiáltottak neki, és Jézus visszakiáltott, hogy menjenek és mutassák meg magukat a papnak. A Mózes 3.13-ban le van írva, hogy mit kell tegyen a leprás gyógyulása esetén. Meg kell mutassa magát a papnak, aki elkülöníti őt egy házban 7 napig, és ha az ismételt vizsgálat sem mutat új sebet, akkor a pap megtisztultnak nyilvánítja őt. Ekkor 2 galambot hoz a paphoz, az egyiket feláldozzák, és a vérét egy vízzel teli medencébe engedik. A másik galambot belefüröztik ebbe, és elengedik. Ezután a gyógyult ember visszatérhetett a közösségébe. A tisztulás első lépése tehát az, hogy megmutatták magukat a papnak. Nem azt olvassuk, hogy azonnal meggyógyult a 10 leprás, hanem azt, hogy menet közben gyógyultak meg. Hitben indultak el, de mire odaértek, meg voltak gyógyulva. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért és fennhangon dicsőítette Istent. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig szamáriai volt. A zsidók elszigetelték magukat a szamaritánusoktól, és a szamaritánusok is a zsidóktól. De a nyomorúság gyakran összezárta őket. És csak egy adott hálát a gyógyulásért. Jézus ekkor így szólt. Vajon nem 10 tisztultak-e meg? Hol van a többi 9? Ez a mondat arra utal, hogy az Úr elvárja tőlünk a hálaadást, amely válasz az ő munkálkodására. Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent, csak ez az idegen? És ezt mondta az Úr. Kelj fel! Menj el, hited megtartott téged. Nem csak gyógyulásban részesült, hanem megváltásban is. Amikor a farizeusok megkérdezték tőle, hogy mikor jön el az Isten országa, így válaszolt nekik. Az Isten országa nem úgy jön el, hogy az ember jelekből következtethetne rá. Azt sem mondhatják, íme itt, vagy íme ott van. Mert az Isten országa közöttetek van. Az Isten országa minden olyan emberben van, aki alárendelte magát Istennek. De itt Jézus magára utalt, mert ő volt az az ember, aki tökéletesen alárendelte magát Isten akaratának. A tanítványoknak pedig ezt mondta. Jönnek majd napok, amikor szeretnétek akár egyetlen egyet is látni az emberfiának napjai közül, de nem láttok. Ha ezt mondják majd nektek, íme ott van, vagy íme itt van, ne menjetek oda, és ne fussatok utána. Mert ahogyan a villám cikázik, és az ég tetejétől az ég aljáig egyszerre villan fel és fénylik, úgy jön el az emberfia is az ő napján. Előbb azonban még sokat kell neki szenvednie, és megvettetnie ettől a nemzedéktől. És amint Noé napjaiban történt, úgy lesz az emberfia napjaiban is. Ettek, ittak, házasodtak, férhez mentek, egészen addig a napig, amíg Noé be nem ment a bárkába. Azután jött az özönvíz, és elpusztított mindenkit. Éppen úgy lesz, mint ahogy Lót napjaiban történt. Ettek, ittak, adtak, vettek, ültettek, építettek. De amely napon Lót kiment Szodomából, tűz és kénkő esett az égből, és elpusztított mindenkit. Mit mond itt Jézus? Amikor ismét visszatér a földre, az emberek ugyanúgy fognak mindent csinálni, mint minden más napon. Nem hiszem, hogy Isten ítélete azelőtt érkezne a földre, mielőtt az egyházát kivinné innen. Nem hiszem, hogy az egyház el fogja szenvedni Isten haragját, amelyet a Biblia a nagy megpróbáltatásként ír le. Lót egy klasszikus példája annak, hogy az Isten képes kimenteni az igazat, és ugyanakkor a gonoszokat itt tartja az ítélet napjáig, mint ahogy ezt Péter is írta a második levelében. Ugyanígy lesz azon a napon is, amelyen az emberfia megjelenik. Aki azon a napon a háztetőn lesz, a holmia pedig a házban, ne jöjjön le, hogy elvigye, és aki a mezőn lesz, az se forduljon vissza. Emlékezzetek Lót feleségére. Aki meg akarja tartani az életét, elveszíti, de aki pedig elveszti, megtartja azt. Mondom nektek, azon az éjszakán ketten lesznek egy ágyban, az egyik felvétetik, a másik pedig ott hagyatik. Két asszony őről ugyanott, az egyik felvétetik, a másik pedig ott hagyatik. Ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Azok pedig ezt kérdezték tőle. Hol, uram? Ő pedig így felelt. Ahol a tetem, oda gyűlnek a saskesejük is. Ezt a részt elég nehéz értelmezni. Alapvetően két különböző értelmezés létezik. Vannak, akik úgy értelmezik, hogy akit elvisznek, az gondban lesz, mert ítéletre viszik el. Azt állítják, hogy az armageddoni ütközetbe viszik őket, ahol a halottak testén a saskesejük fognak lakmározni. A másik értelmezés szerint ez az egyház elragadtatását írja le, amikor felvitetnek az igazak, hogy megmeneküljenek a megpróbáltatás időszakától. Látható, hogy a két értelmezés egymástól homlok egyenest eltér. A második értelmezés szerint az elragadtatás áldást jelent, mert nem kell kiállni a megpróbáltatás időszakát a földön. Az első értelmezés problémája az, hogy a sasok nem szoktak emberi testekből lakmározni, hanem élő állatokra vadásznak. A dökkesejük azok, akik emberi húst is esznek. Az eredeti görög szó itt sast jelent, de akik az első értelmezést szorgalmazzák, azok kesejűnek fordítják a szót. Ez viszont helytelen fordítás. Akkor pedig mit jelent az, hogy ahol a tetem, oda gyűlnek a sasok is? Egyesek szerint ez Jézus Krisztus testét jelenti, és ahol az ő teste, oda gyűlnek össze a sasok, az ő győzedelmes szentjei. A két értelmezésből csak az egyik lehet igaz, és ilyenkor a leghelyesebbnek azt vélem, hogy elraktározom mindkettőt magamban, és további információt várok a döntéshez.